uniós listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. Ami az időjárást illeti, többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet is, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap akár viharos lökések. A hajnali 6-13 fok után napközben 23 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.
Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Beköszöntött a vízitúra szezon. Hogyan használjuk vizeinket úgy, hogy megóvjuk a jövő generációi számára?
Ha vízitúrát nézzük, akkor azt mondják, hogy 4-5 óránkénti haladással jó lenne, ha lenne valami megállóhely. Ez még a Dunán nincs meg, van, ahol már van olyan magyar folyó, ahol ez már létezik. Én szerintem a Garamon is ez a lehetőség adott. Aki a természetjáró ember, az megtalálja azt a helyet, ahol meg lehet állni. Egyszerűen meg kell tervezni, és akkor megvan.
Szerves hulladékból finomított repülőgép üzemanyag. Utópia vagy létező megoldás a környezetszennyezés ellen.
Szerves anyagokból, hulladékból, különböző eszterizációs folyamatok segítségével állítanak elő olyan anyagot, amely ugyanazokkal az égési tulajdonságokkal bír, mint amilyen a kerozin, azaz ugye a kerozin az valójában egy szuper dízel.
Több mint 54 tonna sárgarépa, 63 tonna alma, 276.600 darab tücsök fogy el a fővárosi állat- és növénykertben egy év alatt. Az állatkert konyhájában jártunk.
Egy nagy macskára naponta átlagban olyan 5 kg színhúst és fél kiló belsőséget lehetne számolni. Itt az a lényeg, hogy itt azért nagyon sok nagy testű ragadozónk is van, tehát itt a takarmánykonyhában, a takarmánynyozási központban egy külön részleg kell, hogy itt a különböző húsokat előkészítsük és tároljuk.
Egyre szélesebb társadalmi réteget szólít meg az aktív turizmus, s mind többen igyekeznek kihasználni a vízitúrázás nyújtotta lehetőségeket. A napokban a felvidéki Denemben a Duna bal partján tartotta immár negyedik konferenciáját a Magyar Vízitúra Szövetség, ahol a határmentiségből adódóan nem csak a közösen használt folyók adta kikapcsolódás, de a határfolyók és a tájvédelme is előtérbe került. Tarnóczi László összeállítása.
Határfolyókon eveznek, hiszen a Dunán is, és az Ipolyon is, illetve hát fölmennek a Garamra, mint ahogy majd ez a társaság is fölmegy. Szabó Miklós vízitúra konferenciára hívta a Magyar Vízitúra Szövetség tagjait, vezetőit az ország minden tájáról, sőt határon túlról is?
Határon túlról is, igen, sajnos ők nem tudtak megérkezni, mert Marokkóba vezetnek kajakkenú túrát.
Helenben beszélgetünk egy festői szépségű helyen, látszik a Duna, közel az Ipoly.
Igen, ezt jellemzően azért inkább itt a szob környéki nagymarosi vállalkozók mévelik, és amit ki szeretnék emelni, semmiféleképp nem maradjon ki, hogy itt alakult egy Ipoly fórum, Radnai Bertalan polgármester, vagy volt polgármester úrnak az inspirálására, és most volt éppen 17-én nekik egy ilyen Ipoly fórumok, amin azon dolgoznak, hogy itt a helyi érdekeket összeegyeztessék a vízituristika irányába, de hogy ne legyen túl nagy tömegturizmus, ezért dolgoznak, és hogy mindenki elégedett legyen, a horgász, a vadász, a mezőr, a természetőr, a vízügyes, meg még a víziturista is.
És óhatatlan, hogy mind a Szigetköznél, mind itt a Dunakanyarban a Duna, de észak-észak-kelet irányba pedig az Ipoly is határfolyó. Milyenek a szlovákiai partnereik? Klemens Henrik, a Magyar Vízituristikai Szövetség elnök. elnöke. A sziget közben él, de itt otthonos a Dunakanyarban is.
Gyakorlatilag vizitúrázók nem érezzük ezt, hogy egyik oldal, egyik ország, másik oldal, másik ország. Mindenhol otthon vagyunk, hogyha a jobb oldalra lépünk ki a vízből, akkor ugyanúgy otthon érezzük magunkat, mint a bal oldalon. Tehát rendkívül jó a kapcsolat. Egy ökoszisztéma az egész. Én azt gondolom, hogy a vízitúrázókat pont összeköti a víz, és nem elválaszol egymástól. Az országokat lehet, hogy igen, de a túrázókat, meg a turisztikával foglalkozókat viszont pont együttműködésre készteti.
Mi most Helemben beszélgetünk, tehát a Dunának a bal partján, Szlovákiában. Nagyon jó minőségű szálloda, étterem az, ami itt kiszolgálója ma többek közt ennek a víziturisztikai konferenciának. Infrastruktúrában lát-e különbségeket a két part között? Víziturizmus szempontjából.
Igen, és ez a tapasztalatom, után igen sokat túrázok a Dunán is. Én szerintem Magyarország ebből a szempontból jobban ellátott. Akár ha a szigetkizítésére gondolunk, vagy végig a Nagy Dunára. Nem mondom, hogy Habzsidőzsi van, tehát nincs 5 méterenként egy megállóhely, de talán a magyar oldalon több ilyen lehetőség van. Itt most a szlovák barátaink is elkezdték felfedezni ebben a lehetőséget, tehát itt Helemben is van szolgáltató. Ugye, ha a vízitúrát nézzük, akkor azt mondják, hogy 4-5 órán ti haladással jó lenne, ha lenne valami megállóhely. Ez még a Dunán nincs meg, van, ahol már van olyan magyar folyó, ahol ez már létezik. Én szerintem a Garamon is ez a lehetőség adott. Aki a természetjáró ember, az megtalálja azt a helyet, ahol meg lehet állni. Egyszerűen meg kell tervezni, és akkor megvan.
Radnai Bertalan nyugalmazott polgármestere Ipoly Tölgyesnek, az Ipoly Fórum alapítója, mindig is nagy figyelmet szentelt arra, hogy itt a folyót, a vizet használva, illetve a kerékpáros lehetőségekkel élve turisztikai élet pezsegjen ezen a vidéken. Kik a tagjai az Ipoly Fórumnak, és mi az, amit sikerült már elérniük?
Hadd kezdjem onnan, hogy ugye az Ipoly az egy határfolyó, és Schengen után lett könnyű a víziturisztikai használata, és akkor olyan hirtelen jött egy forgalom növekedés, amiről mi helyiek láttuk, hogy ezt valamilyen módon moderálni kell, mert se infrastruktúra nem volt, se szabályozás nem volt, csupán a nagy forgalom, és ezért akkor még polgármesterként minden érintettet összehívtam egy fórumra, most már összesen 8 érdekcsoportot azonosítunk, tehát a vízügyet, a természetvédelmet, a vízitúrázókat, a polgármestereket, vendéglátósokat, mindenki, aki érdekelt lehet. Először is megismerkedtünk, és aztán azonosítottuk a problémákat, amilyen konfliktusok vannak. Ilyenek a horgászok, vízitúrázók konfliktusa, a természetvédők és a vízügy konfliktusa, természetvédők és az aktív turisták konfliktusa, és ezeket párbeszéddel mind meg lehet oldani. 5 éve átlag évente 2-szer jövünk össze, nagyon jó a tapasztalat, egyenrangú civil emberekként, amit aztán az ott elhatározott elveket igyekszünk a munkánkba megvalósítani.
Van-e különbség az Ipoly bal és jobb partján élő emberek szervezettsége, aktivitása, elképzelései, érdekei között? Most a kapcsolatot, az átjárhatóságot új Ipoly hidak is erősítik.
Egy nagyon érdekes dolog, ugye Schengennel az átjárhatóság ugrásszerű javulásával egy nagy egymásra találás indult meg, de aztán jöttek a két különböző ország sajátosságaiból adódó problémák is, hogy a horgászat itt egészen másképp van szabályozva, mint a túloldalon, és egész másképp van finanszírozva, még talán a vízügy területén a legjobb az együttműködés, a természetvédelemben szinte nincs együttműködés, az önkormányzatok részéről viszont például. Tehát nagyon különböző, és ezeket is igyekszünk összehangolni, mert az Ipoly Fórumnak mind a két oldalról jönnek a tagjai. Tehát ugyanúgy a szlovák vízügy is jelen van, a szlovák polgármesterek. Ez is nagyon sokat segít, és van teendő, van megbeszélni való bőven.
Mi az, amiben úgy érzi, hogy már eredményeket értek el? Jobb a kiindulási helyzettől.
Az első nagy lépés, hogy megismerkedtünk egymás érdekeivel és problémáival. Ez kellett, hogy tudjuk, hogy miért neheztelnek a horgászok a vízitúrázókra. Mert ők fizettek, ők bérlik a folyót, a vízitúrázó nem bérli csak a hajót. És kialakítottuk a vízitúrázók viselkedési kódexét, hogy hogy kell viselkedni horgásszal találkozva. Aztán a jelenlegi probléma, hogy az államigazgatás része a természetvédelem is, meg a vízügy is. Őnekik nagyon nagy vitáik vannak. És ezeket kezelni, még ilyen civil szinten is, ahol ők találkoznak egyenrangú emberekként, hát nem könnyű.
Mely települések, mely tejvállalkozók, kik azok, akik profitálhatnak abból, ami itt a turizmust jelenti, illetve hogy tud az egész térség emelkedni itt a turisták által?
Most éppen azon dolgozunk, hogy legyen egy olyan jövőképünk, amit mindenki elfogad, és ez pedig alapvetően a természeti értékeinknek, ha nem is a fenntartható, hanem sokkal inkább a regeneratív szemléletű megőrzése. Ebben kell társnak lenni mindenkinek. És ezért lett csodálatos az Ipoly Fórum, aminek a magját a víziturizmus adta, de ma már ez egy másodlagos dolog. Ma már a vízmegtartás, a vízmegosztás a két ország között, aztán a kapcsolódó aktív turisztikai kínálat összehangolása, mert hiszen attól lesz vonzó az Ipoly egyik partja, hogy átmehetünk a másikból, ahol más sört mérnek, ami érdekes, és így együtt tud fejlődni igazán, és ennek a tudatosítása, ez jelentheti azt, hogy ez egy virágzó, fenntartható térség maradhasson.
Az aktív turizmus kiváló terepe a víz, tavaink és folyóink viszont nem csak kitüntetett figyelmet, hanem védelmet is érdemelnek. Közeledik a nyár, a nagy utazások szezonja, milliók indulnak útnak a fellegekben. Sokan viszont egy kis környezettudatos lelkiismeret fordalással dőlnek hátra a repülőgépülésében, mondván, a repülés az egyik leginkább környezetszennyező műfaj. De vajon tényleg így van? Mi a helyzet akkor, ha kiderül, hogy egy modern utasszállító zöldebb megoldás lehet, mintha autóba ülnénk? Kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna fenntartható légi közlekedés lehetőségeiről beszélgetett Varga G. Gábor légi közlekedési szakértővel, az Egek Ura blog alapítójával.
Bármilyen tévhit is, hogy a repülés mennyire környezetszennyező, valójában az egyik legkörnyezetbarátabb közlekedési útvonal. Hogyha megnézzük azt, hogy egy telített repülőgépen, tehát egy 100%-os töltöttségű repülőgépen az egy utasra egy kilométerre, vagy egy utasra 100 kilométerre jutó fogyasztás az mennyi, az egy modern repülőgép esetében alacsonyabb, mint egy autónak az egy utasra adott útvonalra jutó szénhidrogén fogyasztása.
Mit jelent, hogy egy modern repülőgép esetében, mert akkor itt a kulcsszó?
Az elmúlt 20 évben nagyon sokat fejlődtek a repülőgépek, tehát egy 15 évvel ezelőtt gyártott Airbus A320-as és egy mai Airbus A320-as fogyasztása között mintegy 40% különbség is lehet. Itt természetesen minden egyes repülőgépnek a fogyasztása az nagyban függ attól, hogy milyen kabinberendezéssel szerelik fel azt a repülőgépet, mennyi élelmiszert szállít, mennyi üzemanyagot tankolnak bele, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy minden egyes repülőgépnek X a fogyasztása, de az biztos, hogy az új repülőgépek részint a maga a légijárműnek a könnyebbsége, tömegének a csökkenése, valamint az újonnan gyártott hajtóművek hatékonysága miatt lényegesen kedvezőbb fogyasztási kondíciókkal rendelkeznek, mint a korábbiak. Például ez az oka annak is, hogy a költségekre nagyon-nagyon figyelő diszkont légitársaságok mindig a lehető legújabb repülőgépeket próbálják használni, mert itt tényleg egy nagyon komoly technológiai előrelépés következett be az elmúlt másfél évtizedben. Nem közismert tény ugyanakkor, hogy az Európai Unió és a világ légiközlekedésének a szabályozása előírja, hogy 2035-ig, majd 2050-ig mekkora részt kell, hogy kidegyen az össz repülőgép üzemanyag felhasználásból az úgynevezett fenntartható repülőgép üzemanyag használata. Most itt a legközelebbi cél az 5%-ban van előírva. Ez azt jelenti, hogy szerves anyagokból, hulladékból, különböző észterizációs folyamatok segítségével állítanak elő olyan anyagot, amely ugyanazokkal az égési tulajdonságokkal bír, mint amilyen a kerozin, azaz ugye a kerozin az valójában egy szuper dízel, egy spetsjet A1, de gyakorlatilag egy gázolajfajta. Ez a fenntartható üzemanyag, ugye ez eleve hulladékból, tehát fenntartható forrásból származik. Magyarul ugye a tudósok kiszámolták, hogy ha ezeket használja a légi közlekedés, akkor ez már plusz széndioxid kibocsátást nem generál. generál. Ezzel egyetlen egy probléma van csupán, és a légi közlekedési iparág azért erre időről időre figyelmeztet, hogy nagyon nehéz és rendkívül nagy beruházás kiépíteni azt a gyártási kapacitást és azt a terméklogisztikát, ami a világon minden repülőtérre stabilan el tudja juttatni ezt az üzemanyagot, és végső soron ez egy stabil alapanyagjává válhat a légi közlekedésnek.
Mennyire elterjedt vagy nem elterjedt egyelőre a világon ez a fenntartható üzemanyag?
Az Európai Unióban, vagy inkább úgy mondom, hogy a modern világban minden repülőtéren kevernek már fenntartható üzemanyagot a normál kerozénhoz. Van, ahol fél, van, ahol 1%-os arányban. Minden repülőtér és repülőgép üzemanyag szállító vállal már kötelezettséget arra, hogy fenntartható üzemanyaggal ellátja a légitársaságokat. A légitársaságok is vállalnak kötelezettséget ezeknek a használatára, ami egyébként részükről a legnagyobb áldozat, mert a fenntartható forrásból származó kerozin az jelen pillanatban kb. 3,5-szer annyiba kerül, mint a normál kerozin. De hogy egyre többet gyártanak belőle a világon, úgy egyre olcsóbb lesz. Szóval abszolút elérhető, hogyha körbenézünk az Európai Unió nagy repülőterein, ami mondjuk az utasforgalom 80%-át adja, szinte kivétel nélkül mindegyikben lehet ilyet tankolni a repülőgépekbe.
Magyarországon van erre példa?
Budapesti repülőtéren is például van ilyen ellátás, és tudják a légitársaságok használni.
Ez a jövő útja? Lehetséges ez?
Erről még azért zajlanak viták, hogy a jövő útja-e ez a fajta üzemanyag. Nyilvánvalóan a fenntarthatóság az változatlanul egy rendkívül erős üzleti és társadalmi szempont a világban. Ugyanakkor nagyon kemény üzleti tárgyalások állnak majd a háttérben, hogy ezt az üzemanyagot tényleg olyan áron tudják felhasználni a légitársaságok, amelyek még nem veszélyeztetik a légi közlekedésnek a nyereségességét és ezáltal a stabilitását.
A fenntartható repülőgép üzemanyagnak nagyságrendileg 80%-kal kevesebb a széndioxid kibocsátása a hagyományos kerozinhoz képest, így jelentős mértékben hozzájárulhat a légiközlekedési szektor dekarbonizációjához. Úgy tűnik tehát, hogy a zöldebb repülés már nem csupán egy távoli utópia, hanem a jelenünk része. Bár a szerves hulladékból finomított kerozin széleskörű elterjedésére és a horribilis árak letörésére még várnunk kell. Megnyugtató tudni, hogy a háttérben zajlik a környezettudatos munka. Zöld hírek a kék bolygóról. Különleges természeti látvány fogadja a kirándulókat a Mecsekben. A Zengő oldalában ezekben a napokban virágzik a fokozottan védett bánáti bazsarózsa. A ritka növény Magyarország egyik legértékesebb vadvirága. Természetvédelmi értéke 250 000 forint, és szinte kizárólag ezen a területen fordul elő. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a virág leszakítása tilos, és a kijelölt turista útvonalakat sem szabad elhagyni. A bazsarózsa virágzása április végén, május elején éri el a csúcspontját. Hazatérnek Afrikából a fülemülék, így újra elindul az országos Fülemülék éjszakája programsorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2 évtizede szervezi meg az eseményt, amelyhez idén is április végétől május végéig lehet csatlakozni országszerte. A rövid esti sétákon a résztvevők meghallgathatják a híres énekes madarak koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés során közelről is megfigyelhetik a fülemüléket. A verrib méretű madárat telet Afrikában tölti és tavasz tér vissza Magyarországra. A hímek már érkezésük után énekelni kezdenek, gyakran még éjszaka is, így ezekben a hetekben különösen könnyű hallani jellegzetes, messzire hangzó dalukat. Április végén véget ért a hazai nemzeti parkok közös, idén 13. alkalommal meghirdetett természetvédelmi gyakornoki programjának jelentkezési szakasza. A kezdeményezés célja, hogy a 18-24 év közötti fiatalok a gyakorlatban is megismerkedhessenek a természetvédelmi őrök terepi munkájával, és aktívan részt vegyenek a hazai természeti értékek megóvásában. A kiválasztott fiatalok a nyári szakmai gyakorlat után idén ősszel az Őrségi Nemzeti Parkban rendezett országos döntőben mérik majd összetudásukat. A tavaszi jó időbe köszöntével a Magyar Természetvédők Szövetsége és tagszervezetei elindították szabadtéri programsorozatukat. Idén az Otthonunk a természet, ismerd, szeresd, védd projektjük fókuszában a városi zöld felületek és a sokszínű helyi kertek megóvása áll. Országszerte növény- és állatfelismerő játékokkal, kvízekkel és interaktív zöld foglalkoztatókkal várják a közönséget a különböző szabadtéri rendezvényeken, felhívva a figyelmet a lokális cselekvés fontosságára. Az állatkert takarmánykonyhájában, vagyis ahogy hivatalosan nevezik, a takarmányozási központban már korán reggel nagy a sürgésforgás. A műszak itt reggel 6 órakor kezdődik, vagyis a takarmány előkészítő munkatársak másfél órával hamarabb kezdenek, mint az állatgondozók. De erre szükség is van, hogy az aznapi takarmány időben elő legyen készítve, és 8-9 óra tájban meg is érkezzen az egyes állatházakhoz. Egymás után telnek meg a ládák a legkülönbözőbb finomságokkal, almával, banánnal, sárgarépával, sajttal, koktélgarnélával, vagy éppen majompogácsával. Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével kolléganőnk, Kinehegyi Zsuzsanna beszélgetett a konyhán.
Ez egy kisebb raktárhelyiség. Mogyorót láttok, fügét, hagymát, fokhagymát, diót.
Igen, de azért a mogyoró, azt úgy kell elképzelni, ezek ilyen 4 kilós zsákok. És akkor abból van itt most 9 darab, tehát azért itt nem lehet elaprózni a dolgokat, de hát különböző darák, szemes termények itt már vannak.
Együnk tovább. Ezekre a ládákra már rá van írva, hogy Dél-Amerika például.
Igen, de ez azért nem egészen Dél-Amerikáig, csak a Dél-Amerika házi viszik el a munkatársaink, van egy ilyen.
Sütőtök, saláta, banán, majompogácsa, egy-kettő. Igen, tehát
csupa finomság.
Hozzáérhetek?
Hát gumikesztyűben igen, tehát azért ez itt nagyon fontos, hogy erre is odafigyelünk.
Ennyire fontos, hogy egy külső látogató ne nyúljon hozzá az állati takarmányhoz?
Így van, pontosan ebben nagyon szigorú szabályok vannak. A szigorú szabályoknál időnként meg még szigorúbbak kellenek.
Haladunk tovább a konyhában, megnézzük a hűtőt.
Igen, ez a zöldséghűtő.
Raklapok, tele zöldségekkel, 6 fok van.
Igen, és nagyon kellemes az illat is.
Igen, beleszippantunk zöldség, elsősorban a zellert érzem. Igen.
Egy zöldséglevest is hozzá képzelhetsz, de van azért valami édeskés is. Hát például ott van golden alma, ahogy látom. Itt már nagyon hideg lesz.
Hány fok van? Mit írik a kijelző? Minusz 17 fok.
Ez zöldségfagyasztó. És ez egy kicsit nagy tér, sokkal nagyobb, mint ahol az előbb voltunk.
Szőlőt látok. Cseresznye.
Ugye egyensúlyozni kell a között, hogy mit mikor lehet beszerezni, illetve hát mindent bármikor be lehet szerezni, csak azért az árát is befolyásolja, tehát nem mindegy. És azért így is az állatkert takarmányköltségei azért eléggé magasak. Hát 500 millió fölött van bőven. Még talán 1 milliárd alatt.
Ez az éves költség.
Ez az éves teljes takarmányköltség, tehát ebből azért az derül ki, hogy bizony bőven napi 1 millió forint fölött van átlagosan az, amiben az állatoknak az etetése került. És hát nyilván itt egy komoly beszerzési csapat is van mögötte, hogy a lehető legjobb minőségben, sőt, hát abban olyan nagyon nem is lehet megalkudni, de ehhez képest a lehető legkedvezőbb áron lehessen mindent beszerezni.
Menjünk ki most már, mert lefogy a kezem.
Valamelyik tengeri halas az jó.
Tengeri halfagyasztó. Itt hány fok van?
Itt se lesz meleg, ugyanez a 17-18 fok. Mindjárt, amit látok, az koktélgarnéla. Azért ezt lehet mondani, hogy ez eléggé luxus. Vagy például ezek ilyen fagyasztott mikroszkopikus lények, vagy szabad szemmel alig látható lények, amiket halaknak lehet elsősorban adni, az Daphnia éppen.
Olyanok, mint egy parafatábla.
Hát így, ahogy össze vannak fagyasztva, de hogyha ezt...
Ez ilyen... préssel?
Így van, de hogy könnyebb ugye a szállítása, de hogyha ezt kiolvasztanánk és vízbe töltenénk, akkor azt lehetne látni, hogy ilyen felhőszerűen gomolyog ez az anyag a vízbe, és hogyha megnézzük erős nagyító vagy mikroszkóp alatt, akkor meg lehet látni ezeket a mikroszkopikus élőlényeket. És ugye külön fagyasztónk van az édesvíz, illetve a tengeri halaknak. Ugye a tengeri halba is elég sok fogy, mert a pingvineknek, az oroszlánfókáknak, és hát vannak különböző akváriumi halak is, olyan a cápáknak, és ilyen finomságokat biztosítunk.
Haladunk tovább. Nagy zsákokban gabona, búza, árpa?
Ez mind van. Ugye először is ide érkeznek be az zöldségek, gyümölcsök, innen tároljuk be a hűtőkbe, de valóban itt van az a, hát alapvetően a zsákoltárú, búza, árpa, zab, félék, illetve különböző különböző darák, kukoricadara, deszemes kukorica is van. És akkor van itt egy kis, hát tulajdonképpen ezek ilyen henger alakú hagyományos kukák, de hát természetesen nem szemét van bennük, ezek tökéletesen tiszták ahhoz.
Tárolásra használják.
Tároljunk, tehát itt például fehérköles, vörösköles, ez repcemag. Olyasmi, amiket főleg a díszmadártartók ismernek, rengetegféle ilyen eleségnek használható magmal, lemmag, szezámmag.
Ez a húsüzem? Nagy húsokat darabol a kollega.
Hát a húsüzem az talán túlzás. Itt Kálmán egy kicsit hitetlenkedik is. De minden...
Ő fűrészeli, most hallom a csontot, egy nagy darab hús.
Külön van egy ilyen hús előkészítőnk, egy ilyen kiskocsi, valami egy ilyen, olyasmi, mint az üvegesek szoktak ilyen támasztékos, felépítményes kocsival dolgozni.
Csak... Arra akasztják a húst?
Így van, hát nagy kampók vannak rajta, és akkor arra akasztják föl.
Meg is érkezett egy óriási húshordozó kocsi, fél marhák vannak rajta.
Hát, nem felek, te ne pisztolycsom.
Negyedek.
Több is. Segítek befordulni. Igen, itt
hány kiló van ezen most?
Be kell venni. Három mázsa, bejön így már? Szuper. Ugye például oroszlánok, tigrisek, leopárdok. Nem csak ezt teszik egyébként, mert van, hogy egész zsákmányalatot szőröstül, bőröstül, tehát van, amikor nyúlnak van például.
És akkor egész nyúlakat kapnak?
Egész nyúlakat, hiszen a természetben is ugye nem csak a zsákmánynak az a része érinti őket, ami kifejezetten a hús, ami ugye a zsákmányalatnak az izomszövete igazából, hanem a belsőségek is, akár még a bőr, szőr is, mert mondjuk az oroszlánok azért hajlamosak arra, hogy a fogukkal megnyúzzák az egész nyulakat, és aztán úgy egyék meg. Hát, hogyha ilyen nagyon átlagot akarunk számolni, akkor egy nagy macskára naponta átlagban olyan 5 kg színhúst és fél kiló belsőséget lehetne számolni. Itt az a lényeg, hogy itt azért nagyon sok nagy testű ragadozónk is van, tehát itt a takarmánykonyhában, a takarmánynyozási központban egy külön részleg kell, hogy itt a különböző húsokat előkészítsük és tároljuk.
Az állatkert bevásárló listáján manapság mindegy 300 féle takarmány szerepel. Az éves fogyasztás sárgarépából több mint 54 tonna, almából 63 tonna, banánból 12, de tücsökből például nagyjából 276.600 darab fogy a fővárosi állat- és növénykertben. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTB a 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.